Tavaly, azaz 2025 volt az az év, amikor berobbant a köztudatba, és a használata is széles körben elterjedt. Tanácsokat kérnek tőle az emberek, és esetenként partnerként is viszonyulnak hozzá, ez is ugye furcsa és újszerű még a társadalmunkban. Ugyanakkor a közösségi média használatát, arculatát és struktúráját is nagyban meghatározza. Mi volt az AI nagy áttörése 2025-ben?
Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb áttörés, ami még igazából 2026-27-ben fog eljutni a nagy tömegekhez, viszont már 2025-ben sikerült nagyon jó megoldásokat hozni ezzel, azok az úgynevezett AI ügynökök, vagy agentic AI megoldások, aminek pont az a lényege, hogy most már az AI az nem csak egy beszélgető társ, nem csak kérdésekre válaszol, vagy kérésekre megcsinál egy képet, vagy egy videót, mint amit ugye láthattunk 22-23-24-ben, ugye ez volt a jellemző felhasználási terület, amit főleg az OpenAI ChatGPT népszerűsített, amikor is kérdések válasza folytán lépünk interakcióba az AI-ja, de magától nem csinál semmit, illetve komplex feladatokat nem tud csinálni. Na most már a tavalyi év előtt is, már 23-24-ben látszott, hogy az ügynöki rendszerek irányában megy el a fejlesztés, ugye akkor tud igazán hasznos segítség lenni az AI, ha végez feladatokat, hogyha meg tud oldani problémákat, és ehhez mindenként ügynök irányába kellett terelni a fejlesztéseket. Ezek közül, amik már 2025-ben gyakorlatba kerültek, azok az olyan ügynöki megoldások, amik hagyományosan irodai feladatokat megoldottak, először egyszerű kérésekre, majd a múlt év második felében egyre inkább az autonóm ügynökök kerültek a középpontba, nem csak konferenciákon, most már gyakorlati megvalósításokban is. Hogy egy konkrét példát mondjak, van egy logisztikai cég, 25 elején például egy útvonaltervezést, vagy egy profitabilitás előjelzést, vagy egy stratégiát, azt úgy tudott kérni egy mesterséges intelligencia megoldástól, hogy beírta egy mondjuk egy ilyen chat ablakba, hogy akkor ezt vagy azt csináld meg. A tavalyi év végére már eljutottunk oda, hogy nem is kell senki semmit beírjon, ezek az AI ügynökök, akár egy rajba több ügynök, automatikusan megcsinálnak feladatot. Például bejön egy e-mail, az e-mailben van egy olyan kérés, hogy most mondok egy olyan banális példát, hogy egy adott terméket el kell szállítani egy adott pontba, ezzel van egy csomó papírmunka, mondjuk ki kell adni az utasítást a sofőröknek, meg kell tervezni akár azt az útvonalat, ki kell számolni ennek a költségét, és a többi. Ezeket mind meg tudja oldani az AI ügynök. Nyilván biztonsági szempontokból nem árt, ha egy ember azt mondja, hogy oké, de már ez is kiváltható, már vannak olyan rendszerek, én is dolgoztam olyan rendszereken, ami teljesen emberi beavatkozás nélkül is tudnak feladatokat végezni ezek az AI ügynökök, és a másik irány, ugye, hogyha már AI ügynökökről beszélünk, ez az úgynevezett AI ügynök raj, amikor több ilyen AI ügynök végez vagy különböző feladatokat, vagy ami ugyancsak előtérbe került a múlt évben, az az, hogy olyan esetekben, amikor nagyon fontos, hogy ne tévedjen az AI, ne legyenek hallucinációs problémák, ne legyenek hibás információk, stb., akkor gyakorlatilag, mint egy jól működő demokráciában, ugyanazt a feladatot több független ügynök elvégzi, és egy orkesztrátor kiértékeli, és akkor megkapja a legjobb megoldást, vagy azt a választ, ami a konszenzus a több ilyen ügynöknek. Tehát egyre inkább abba az irányba haladunk, hogy teljes mértékben munkákat el tudjanak végezni ezek az AI megoldások, ugyanúgy, mint egy alkalmazott, csak ugye a nap 24 órájában és fáradhatatlanul, és most már sokkal nagyobb pontossággal, mint az emberek, de ezek még nagyon a virtuális térben vannak, és nagyon számítógéphez kötött megoldások ezek, amit most 2026-ra mindenki nagyon vár, és nem véletlenül a CES is, meg minden előjel és erről szól, az a robotizálásnak az előretörése, és mondjuk úgy, hogy a Kínán kívüli világba is hétköznapivá váljanak a különböző robotok, és akkor ugye ezáltal a mesterséges intelligencia rendszerek a fizikai valósággal is interakcióba tudnak lépni, és adott esetben meg tudnak olyan műveleteket csinálni, hogy mit tudom, összeszedje a házba a szennyest, vagy akár megfőzzön egy ebédet, vagy bármi ilyesmit, mint hogyha lenne egy ilyen házi robot szolgánk, de nyilván sokkal érdekesebb, vagy sokkal nagyobb figyelem fordul a teljesen automatizált gyártás irányába, a teljesen AI vezérelt, akár egy ilyen előrejelzéssel összekötött gyártás fele, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy az AI ügynök megtervezi a termékeket, vagy a lehetőségeket, abból egy üzleti döntés során megszületik az, hogy mit kellene és hogyan gyártani, annak valószínűleg milyen profitabilitása lesz, és utána a teljes gyártási folyamat is, akár elejétől végéig, majd annak a logisztikája is AI-jal megoldható, és ez irányban most már nem csak kutatások vannak, hanem most már ennek minden része produkcióba is használható, még a technológia relatív drága, de már elérhető.
Nos, az előrejelzések szerint ugyanakkor idénre a mesterséges intelligencia minden digitális rendszer alapjává válhat, túlterhelheti a közösségi médiát, a geopolitikai versengések egyik fő témájává vált az eddigiekben, és folytatódik ez idén is, és a nagyvállalatok ugyanakkor a munkavilágába is jelentősen beszűrődik. Mire számíthatunk vajon, és mennyiben fogja meghatározni az idei évünk hétköznapjait, mindennapjait a mesterséges intelligencia?
Nyilván ebben a témában egy picit elfogult vagyok, de az egész biztos, hogy a szociális média esetében az már most látható, hogy teljes mértékben átalakítja egyrészt a tartalomgyártást, ugye hihetetlen mennyiségű tartalmat, akár szöveges, akár képi, akár videós tartalmat tud gyártani a mesterséges intelligencia egy töredék költségből és egy töredék idő alatt, mint ahogy ezt emberek tették, aminek paradox módon magára a mesterséges intelligenciára is van veszélye, ugyanis az egy sokat beszélt és kutatott téma, hogyha a mesterséges intelligencia kimenetével tanítjuk a mesterséges intelligenciát, vagy olyan tartalmakból tanul, az hosszú távon nagyon rosszra vezet, gyakorlatilag megmérgezzük a modellt azáltal, hogy AI kimenetekkel, AI által generált tartalmakkal tanítjuk, de nyilván az emberek számára is ez egy nagyon érdekes állapot, és ennek társadalmilag milyen hatásai lesznek, az inkább a társadalomtudósoknak a feladata, hogy ezt megmondják, viszont az már látszik, hogy egyre jobb és hihetőbb videók is készülnek, meg képek, meg szövegek, és az átlag felhasználó már most se tudja eldönteni, hogy mi az a tartalom, ami AI generált, és mi az, amit valóságban felvettek, és ezek az eszközök tovább fognak javulni a 2026-os év folyamán. Én úgy gondolom, hogy mához egy évre eljutunk egy olyan pontba, ahol már gyakorlatilag mindenki számára lehetetlen lesz megkülönböztetni az AI által generált tartalmat a valóságtól. És ugye a matematika azt mondja, hogy ez a pont, ez nem csak hogy elérhető, hanem közel is van, és tényleg azt látjuk, hogy eljutunk egy olyan pontba, amikor a valóság manipulálása és az álhírek gyártása az nem csak hogy lehetséges, hanem borzasztó olcsó, és mindenki számára hozzáférhető lesz. A magam részéről úgy gondolom, hogy ez oda vezet, hogy a szociális médiával szembe felértékelődnek a hagyományos hírközlési eszközök, mint TV, rádió, újság, bármi, pont azért, mert amögött mindig van egy újságíró, van egy újságírói etika, ami elméletileg egy nagyobb fokú bizalmat kellene ébreszten az emberbe, mint az, hogy most Facebookon ugyanazt az álhírt több ezer vagy akár több millió általában AI által működtetett ilyen kamu profil ossza és terjed a szociális médiába, viszont sajnos már a tavalyi meg tavaly előtti évben is azt láthattuk, hogy ez ilyen pillanatban nagyon alkalmas a nagyobb tömegek manipulálására is. Másrésztről pedig az árnyoldalak mellett azért ennek mindenként vannak előnyei, és mi minden technikai áttörés azért az emberek életét könnyebbé teszi. Ezt az idei évben még inkább fogjuk tapasztalni, de én úgy gondolom, hogy már sokan tapasztalták azt, hogy az AI eszközök használatával nekik is jobb és könnyebb az élet.
Ha már itt tartunk a félelmeknél, esetleg a jótékony hatásoknál, előnyöknél, fel-fel bukkan, fel-fel merül az AI szorongás. Ezt te tapasztaltad-e magadon, a környezetedben, illetve van-e értelme a félelmeknek? Akár legyen szó a valóság manipulálásáról, vagy akár az emberek munkalehetőségéről, amelyet szintén féltenek az AI-tól.
Én magam is tapasztaltam, valószínűleg foglalkozási ártalom, hogy hamarabb is, mint mások, egész egyszerűen azért, mert hogy hamarabb kerültem kapcsolatba ilyen rendszerekkel, még mielőtt ugye a nagy közönséghez, főleg az OpenAI ChatGPT berobbanása után eljutott volna. Ami nekem az első ilyen AI szorongásos pillanat volt, ez a 2022 elejei tanulmány, ami a Nature-ben jelent meg, ahol a kutatók egy olyan AI modellnek fordították meg a hiba függvényét, vagyis hogy teljesen fordították visszájára a működését, ami addig arra volt hivatott, hogy a különböző gyógyszereknek a mellékhatásait minimalizálja, olyan vegyületeket keresett, ami az emberi szervezet számára minimálisan káros. Na most ezt nagyon egyszerűen, kimondottan a hiba megfordításával átalakították úgy, hogy 6 óra alatt 40 ezer új vegyi fegyvert fedezett fel ez a modell. Na most könnyen belátható, hogy milyen hihetetlen pusztításra képesek ezek az eszközök rossz kezekbe kerülve, és ugye azt látjuk, hogy a világ tele van konfliktusokkal, háborús helyzetekkel, stb. Én nagyon továbbra is azon az állásponton vagyok, hogy az AI-t nem volna szabad háborús célokra használni, de sajnos azt láthatjuk, hogy egyre inkább abba az irányba halad a világ, hogy ez elkerülhetetlen, sőt már használják is. Úgyhogy ez kimondottan szomorúsággal és tanulással tölt el engem is, és gondolom, hogy már ezzel nem vagyok egyedül. De azt is tudom, hogy általában nem erre szoktak gondolni AI szorongás kapcsán, de nekem ez tűnik a legnagyobb és legnyilvánvalóbb veszélynek az AI kapcsán, hogy ugye embereket lehet megölni vele, ennél rosszabb dolgot nem tudok én elképzelni. Az, hogy a munkát elvenni, most nyilván ez megint, hogyha valaki AI kutatással, fejlesztéssel foglalkozik, akkor az lehet, hogy kevésbé van ennek kitéve, vagy később, de nyilván az se zárható ki, hogy eljutunk abba az úgynevezett szingularitási pontba, amikor az AI már teljesen függetlenül önmagát fejleszti, és akkor abszolút nem lesz szükség, sőt akkor már semmilyen munkára nem lesz szükség se ilyenre, se olyanra, de ezt én még egy picit odébb látom. Amit viszont konkrétan láttam, hogy az IT-iparban egy érdekes átalakulás figyelhető meg. Egyrészt nagyon sok nagy cég fejlesztőket leépített, és nyilván ez érthető, mert mivel hogy a szoftverfejlesztésben is nagyon hatékonyan, nagyon sokat segít az AI, így kvázi nagy cégeknek is egyre kevesebb szoftverfejlesztő kell, illetve a kezdő szoftverfejlesztők nagyon nehezen kapnak munkát, a frissen végzett egyetemisták borzasztó nehezen kapnak munkát, holott ez egy nagyon keresett hiányszakma volt még pár évvel ezelőtt is. Ez a trend, ez sajnos megváltozott, és azt lehet látni akár Romániában is, hogy szó szerint százassával, ezressével teszik ki az informatikusokat a cégek. Másrésztről viszont, mint minden ilyen átalakulásban, megjelent egy nagy igény, egy új Hát végül is a szakma maga nem új, de az igény az nagyon felfokozódott a minőségbiztosítás iránt, és egyre inkább keresik azokat a szakembereket, akik az AI modelleket, az AI megoldásokat, illetve az AI által fejlesztett szoftvereket tudják minőségbiztosítani, hogy kiküszöböljék azt a problémát, hogy hihetetlen mennyiségű szoftver nagyon gyorsan készül AI-jal, viszont ez kell egy olyan emberi, hogy úgy mondjam, átnézés, vagy QA, vagy tesztelés, vagy bármilyennek is nevezzük, ami során ezeknek a megoldásoknak kiderülnek a hibái, és ezeket a hibákat, meg hiba jelentéseket fel lehet használni arra, hogy jobb és használhatóbb szoftverek legyenek, és gyakorlatilag ez nagyon felértékelte, és nagyon kevesetté tette a tesztelő szakmát.
Az imént olyan szálakat is megpengedtél, amelyek akár a science fictionnek az irányába is mutatnak, amikor az AI minden munkát elvégez, és az embereknek nem lesz mit tenniük, vagy akár beköszönhet egy általános jólét, egy utopisztikus jövő is lehet ez. Időben milyen távolságra van tőlünk most?
Nagyon sok nálamnál okosabb ember 2027-re teszi, amikor eljön az a pont, amikor az AI eljut egy olyan szintre, ahonnan már nem lehet visszafordulni, és el fog indulni valamelyik irányba, vagy abba az irányba, amivel beköszönt az emberiség új aranykora, és tényleg egy olyan utopisztikus világ lesz, ahol az emberek azzal foglalkozhatnak, amit szeretnek, és mindenkinek meg lesz az a szükségleteit ellátó minimális alapjövedelme, amiért gyakorlatilag így nem fog senki éhen halni, éhezni, nagyon sok betegség kiküszöbölhető lesz, és akkor feltételezhetően ez egy sokkal nagyobb jólétet biztosít az egész emberiség számára, és egy csomó olyan problémát, amivel évszázadok óta, vagy évezredek óta küzd az emberiség, azt így meg lehetne oldani. A másik forgatókönyv, az meg egy nagyon pessimista, aminek az extremitása az, hogy az emberiség teljes pusztulásához is tud ez vezetni, és a helyzet az, hogy ez viszont nem az AI-tól függ, ez tőlünk emberektől függ, hogy milyen irányba megy ez, és a különböző, ezek ilyen szingularitás elméletnek nevezett projektek, azok általában a következő 2-3 évre teszik ezt, de a 2027 az a legelfogadottabb dátum erre. Nyilván ez feltételezi azt, hogy a mostani ütemben fejlődik tovább a mesterséges intelligencia, amit láttunk az elmúlt 3 évben, azt hozza 2026 és 27 is, de nincs okunk feltételezni, hogy ez a fejlődés lelassulna, és a hidegháborús űrversenyhez hasonlóan ugyanúgy a nemzetek között van egy AI verseny, ami most már egy kimondott verseny, akár az Egyesült Államok és Kína között, ez nagyon élesen látszik.
Így van, és ugye itt az a stratégia, hogy az USA hatalmas összegeket fektet be, minőségi csippeket használ, míg Kína olcsón fejleszt, gyengébb minőséget bocsájt ki, és le van maradva az USA-tól, kérdés, hogy mennyire és meddig. Na de mivel magyarázható ez a két megközelítés a fejlesztés terén?
Én úgy gondolom, hogy ez egy picit félrevezetőnek tűnik, de valójában ez egy gyakori narratíva. A helyzet az, hogy Kínának van két nagy előnye, és amiatt, hogy van ez a két nagy előny, neki nem igazán célja az, hogy egyetlen chipen vagy egyetlen videokártyán legyen neki előnye. A vitathatatlan előnye Kínának a borzasztó olcsó és nagy mennyiségben rendelkezésre álló villanyára. Na most, ameddig Kínában vannak olyan régiók, belső Mongóliára gondolok például, ahol olyan hihetetlenül olcsó, sőt sok esetben fizetnek azért, hogy valaki felhasználja azt a villanyáramot, amit megtermelnek, és egyébként nem nagyon nehéz ezt ugye eltárolni és szállítani, tehát hogyha ott valaki fel tudja használni, és emellett a másik nagy előnye Kínának, hogy mivel van egy hatalmas építési kapacitása, nagyon sok adatközpontot tudtak építeni, ami megint csak adja magát, mert a mesterséges intelligencia az egyrészt sok villanyáramot igényel, másrészt olyan speciálisan kialakított helyiségeket, úgynevezett adatközpontokat igényel, ahol ezek a videokártya szerverek tudnak létezni, oda be vannak téve, és ott ugye megvan az áramellátásuk, megvan a hűtésük, és gyakorlatilag ez hajtja előre a mesterséges intelligencia forradalmát, hogy megvan ez a háttér infrastruktúra. Na most ebből a szempontból ezt Kína sokkal olcsóbban tudja hozni, mint az Egyesült Államok vagy az Európai Unió. Ebből a szempontból az egy nyilvánvaló előny. A másik dolog, mivel Kínában tervgazdaság van, ők meg tudták azt oldani még a múlt évben, és ez volt az egyik legfontosabb jelzésértékű lépése Kínának, hogy az állami vezetés megtiltotta a kínai cégeknek, hogy amerikai hardvert használjanak a mesterséges intelligencia tanításába és az inferenciába, a futtatásába, ami úgy tűnt, hogy ez inkább egy ilyen válasz arra, hogy az Egyesült Államok se szerette volna, hogy az Nvidia-nak a technológiája eljusson Kínába, viszont ez rákényszerítette a kínai hardware gyártást, hogy ezeket a videokártyákat gyártsa. És igaz, hogy jelen pillanatban azt látjuk, hogy a TSMC-nek a chipjeivel működő hardverek, amit elsősorban az Nvidia videokártya néven ismerünk, ez vitte az Nvidia-t egy olyan pozícióba, hogy most már a világ messze legértékesebb részvénytársasága. Ehhez képest a kínai hardverek, legalábbis amit mi Kínától nyugatra látunk belőle, az egy az egyhez nem éri el a teljesítményt közel se. Csak a probléma az, hogy nagyon jól skálázható a mesterséges intelligencia, megoldható az, hogy ugyanazt a teljesítményt szétosszuk nagyon sok videokártya között, ugyanazt a kompjútot elérve. Ez egy kicsit olyan, hogy elhúzhatunk egy szekeret egy lóval, hogyha van lovunk, de ha nincs lovunk, akkor megoldható az, hogy befogunk 1000 csirkét, hogyha az az 1000 csirke nekünk kvázi ingyen van. És ez a valóságban egy nagyon nehezen megérthető és nagyon absztrakt hasonlat, de pont ezt próbálja meg Kína és sikerrel is nagyon hatékonyan hozni, hogy nagyon sok, nagyon olcsó megoldással ugyanazt az eredményt eléri, vagy még jobbat, illetve a költségei, mivel Kínának sokkal kisebbek, ezért ebből az következik, hogy ha a sima számokat nézzük, akkor akár az is kijelenthető, hogy jelen pillanatban Kína nyerésre áll ebbe a versenybe. Nyilván ez nem egy népszerű álláspont, és senki nem szeretné azt, hogy a mesterséges intelligencia forradalmát Kína nyerjen meg, vagy Kína jöjjön ki a legjobban belőle, de már egy évvel ezelőtt, hogyha visszagondolunk 25 elejére, azt láthattuk, hogy az egész amerikai tőzsdét megrengette az, hogy sokkal kisebb költségből Kína kihozott egy olyan modellt, az úgynevezett DeepSeek-et, ami már a DeepSeek R3-as egy olyan szinten volt, hogy felvette a versenyt az OpenAI, vagy a Google, vagy az Anthropic-nak a hasonló modelljeivel, és továbbra is fejlesztik a kínaiak a modelleket, és azóta egy egész sor kínai cég nekifogott modelleket fejleszteni, és egyre jobbak, és most már nem látható az az egyértelmű fölény, ami mondjuk a 2023-as évet jellemezte, hogy az amerikai startupoknak vitathatatlan előnye van ezen a téren. Én úgy látom, hogy 2025-ben Kína behozta ezt a lemaradást, és éppen ezért nagyon sokan azt jósolják, hogy 2026-ba ez meg tud fordulni, és utána már az Egyesült Államok startupjai fognak futni a kínai előnnyel szembe. Ami egy egész borulátó jövőképnek tűnik most, de a számok ezt mutatják egyelőre.
Mi az, amit az államok, a nagyhatalmak várnak a mesterséges intelligenciába való fektetéstől? Mi az, amitől ennyire fontos tényezővé vált számukra az ambícióikban?
Mostanra minden fejlett országnak van mesterséges intelligencia stratégiája, és ezek jellemzően már hát egy ország életében rövid távon, általában 2030-ig egy egész jelentős GDP növekedést várnak a mesterséges intelligenciától. Ugye, hogyha megnézzük Magyarország mesterséges intelligencia stratégiáját, amit pont a tavaly szeptemberben fogadott el a kormány, ott is azt látjuk, hogy a 2030-ig 2030-ig, és ez nem csak egy vágyálom, hanem egy nagyon jól megindokolt stratégiai dokumentum alapján azt láthatjuk, hogy akár egy 30%-os GDP növekedés is elképzelhető a mesterséges intelligencia hatására. Ezt nagyon sokan így látják, és nagyon sok Magyarországnál jóval gazdagabb ország is így látja. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy például Szaúd-Arábia is mennyit fektet mesterséges intelligenciába, vagy az Egyesült Arab Emirátusok. Ha nagyon sok pénz van, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, ott ez a direkt pénzügyi előnyök mellett ez egyfajta előfitoktatás is, meg a világhatalmi pozíciók megerősítése, kialakítása érdekében tett előfeszítés is. Nagyon sokan szokták ezt a Szovjetunió és az Egyesült Államok közti űrversenyhez hasonlítani, nem véletlenül, mert itt is úgy néz ki, hogy van egy új kétpólusú világ, és ebben a békésebb vetélkedésnek a célpontjában most a mesterséges intelligencia, úgyhogy ez abszolút nem véletlen ez az összehasonlítás, és én is úgy gondolom, hogy ez egy racionális cél, viszont ennek egy olyan hátránya van, hogy így nagyon nehéz a szabályozás, és nagyon nehezen védhető politikailag a szabályozás, nagyon nehezen védhető az AI biztonság, mivel hogy az ellenérv mindig az, hogyha az Európai Unióban ugye azt láthattuk, hogy az AI-ek megpróbálja szabályozni a mesterséges intelligenciát, azt, hogy mivel lehet tanítani nagy modelleket, hogyan lehet használni, mire lehet használni, és a többi. Viszont a kritikusok mindig azzal jönnek, hogy igen, az Európai Unió szabályoz, de ezáltal azt éri el, hogy abszolút lemarad a versenybe, egy esélytelen pozícióba kerül, és gyakorlatilag így csak az Egyesült Államok és Kína marad versenybe, gyakorlatilag lábon lövi magát az Európai Unió az AI-ektel, és utána aztán kiszolgáltatottá válik, meg a nagyhatalmaknak akkor ott vannak a megoldása, és akkor valamelyiket meg kell venni. Én az egy picit árnyaltabban látom, de valóban van ennek racionalitása.
És mit látunk, hogy milyen irányba folyik ez az AI verseny Amerika és Kína között? Inkább a fejlesztési, ipari előretörések, esetleg környezetvédelem, orvostudomány irányába zajlik ez a fejlesztés, vagy inkább hadászati célokra, a fegyverzetüknek a fejlesztésére használnák inkább ezt az új technológiát?
Én azt látom, hogy ez minden irányba igaz, és sajnos a fegyverrendszereket is egyre inkább AI-osítják, és egyre több ilyen irányú kutatás van, és rengeteg pénz van ebbe. Nyilván, mivel hogy ezeknek nagy része titkosított kutatás érthető okból, ezért ez sokkal kevesebb publicitást kap, de ez is egy érezhető szempont, hogy ugye újraindult sajnos az a fegyverkezési verseny, amit ugyancsak a hidegháború idején látott a Föld utoljára, és ebben most már úgy néz ki, hogy nem az atomfegyverek száma dominál, hanem a technológiai fejlettsége a különböző fegyverrendszereknek. És ilyen szempontból ez is benne van, viszont nagyon sok üzleti célú, nagyon sok orvosi célú, de szerencsére nagyon sok oktatási célú megvalósítás is van. Ugye már a tavaly eljutottunk oda, hogy a kínai fővárosban és más területeken is a mesterséges intelligencia oktatását gyakorlatilag a legkisebb ugye elemi osztályos kortól egész végig az egyetemen át, tehát a teljes oktatási palettát lefedi, egyrészt az AI használata bekerült a tananyagba, és másrészt pedig az is igaz, hogy rengeteg mindent AI-jal segített oktatásba visznek át, de ugyanúgy, csak nyilván más a megközelítés. Amerikában, Texasban egy magániskola az egész Egyesült Államok szintjén figyelemre méltó és kiemelkedő teljesítményt tudott azzal elérni, hogy a teljes oktatást átszervezte az AI-ra, és gyakorlatilag a tanárokból egyfajta ilyen gyerekfelvigyázót, meg kisegítőt képzett, és a magát az oktatást a személyre szabottan AI segítségével képzelték el, és úgy néz ki, hogy legalábbis amennyit egy év tanúsága alapján lehet mondani, hogy ez egy nagyon jól működő módszer tudott lenni, és ez visszavezet oda, hogy már a 80-as években voltak olyan kutatások, amik bebizonyították azt, hogy ha a diák a személyre szabott tananyag van, és egy az egyhez tud foglalkozni egy tanár a diákkal, az szignifikánsan jobb eredményt fog elérni az a diák, mint hogyha mondjuk egy 30 fős csoport tagjaként foglalkozna vele a tanár, de nyilván ez könnyen belátható, hogy ez így van, csak ugye eddig nem volt lehetőség arra, hogy minden diákhoz rendeljünk egy tanárt, nem volt annyi tanár, viszont most a mesterséges intelligenciával ez megvalósíthatónak tűnik, és én úgy gondolom, hogy ez a másik olyan dolog, ami, hogyha ezeket a számokat 2026-ban is látjuk, és ez tényleg működik, és ennek nyilván vannak potenciálisan negatív hatásai, ezeket viszont tudjuk kezelni, akkor ez az oktatást is forradalmasítani fogja.
Mindez nagyon jól hangzik, de az is felmerül kérdésként, hogy mennyire költséges mindez. Tehát az, hogy az állam egy-egy magántanárt biztosítson minden egyes diáknak, az kivitelezhetetlen, de AI-jal ezt megoldani mennyire lehet költséges?
Attól is függ, hogy az illető mint bármilyen más esetben, hogy az illető ország ezt hogy oldja meg. Nyilván, hogyha ezt úgy oldja meg, hogy ezt kvázi importálja, ezt a megoldást, hogy van egy amerikai, mondjuk egy Khan Academy, vagy egy bármilyen más amerikai cég, ami ezt megoldja, és utána ezt onnan valamilyen formába megveszi az illető állam, az nagyon költséges tud lenni, ez inkább az öböl menti olajban gazdag országok számára járható út. Ezzel szembe, de már az öböl menti országok is gondolkodnak ebbe, sőt már konkrét lépéseket is tettek, hogyha ha vannak adatközpontok az illető országban, hogyha kezd kiépülni egy adatinfrastruktúra, kezdenek ott lenni a videokártya szerverek, és kezdenek helyi megoldások felzárkózni a nemzetközi szintre, és a mai világban akár hónapok alatt el lehet érni, vagy utol lehet érni egy amerikai startupot, mivel hogy hónapok alatt elavul bizonyos technológiák, főleg a mesterséges intelligencia terén, ezért senki nincsen több mint pár hónapnyi hátrányba gyakorlatilag, mert ha megvan az akarat, akkor azt nagyon gyorsan be lehet hozni, és ebből a szempontból ez én úgy gondolom, hogy egy jó hír lehet akár Románia számára is, mert hogyha lennének adatközpontok, sajnos ebben Románia borzasztó rosszul áll, de hogyha lennének adatközpontok, lennének videokártya, szerverek, akkor én úgy gondolom, hogy mivel hogy azért kompetencia van, és nagyon sok jó fejlesztő, nagyon sok jó kutató és a többi van Romániában, hogyha igazán akarnánk, akkor akár egy világszinten versenyképes megoldást is tudnánk elhozni mesterséges intelligencia segítségével, és nem gondolom azt, hogy a mesterséges intelligencia startupoknak feltétlenül a Silicon Valley-ben kellene születni. Én simán elhiszem azt, hogy akár a következő, ami nemzetközileg is és elismert oktatási AI startup, az akár születhetne Romániából, nyilván ehhez azért kell egyfajta politikai akarat, meg el kell azt elsősorban el kell fogadni, hogy ez egy működőképes megoldás, ezt meg lehetne csinálni, és ugyanakkor pedig ennek van egy pénzigénye, de egy ország költségvetéséhez ez egy nagyon-nagyon pici pénzösszeg.
Itt van a szemünk előtt a jövő, és amint említetted, összefoglalva lehet ez az emberiségnek az aranykora, ezt hozhatja el, vagy pedig a pusztulást, attól függ, hogy hogyan bánunk ezzel az adottsággal majd a jövőben. Vannak olyan emberek viszont, akik félnek ettől az újítástól, féltik a munkájukat, féltik az életüket, féltik a jelenlegi egzisztenciájukat. Mit üzennél azoknak, akik ellenségként tekintenek a mesterséges intelligenciára, és nem egy lehetőségként?
Én úgy gondolom, hogy ez mindenként egyfajta gondolkodásmód változást igényel. Ugyanúgy, ahogy valószínűleg akik lótenyésztésből, vagy mit tudom én, lovaskocsik készítéséből éltek a 20. század első éveibe, azok az automobilra is egyfajta ellenségként tekintenek, vagy tekintettek abba az időbe, viszont egy adott pillanatban mindenkinek be kellett látni, hogy a jövő az megváltozik, és a jövőben rengeteg lehetőség van, de az első lépés mindig az, hogy el kell fogadjuk azt, hogy a világ változik, a mi időnkben most már nagyon gyorsan változik, és ezek olyan változások, amit maximum elodázni lehet, de előbb-utóbb eljön, viszont hogyha halogatjuk ezt, akkor egyre nehezebb és nehezebb lesz utolérni, illetve egyre inkább fenyegetnek a veszélyei, hogy egy cég életében, hogyha mostanra nem jutott el oda, hogy digitalizálódjon, akkor és a munkafolyamatai teljes mértékben digitálisak legyenek, akkor nyilván először az az első lépés, azt minél gyorsabban meg kell lépni, minél inkább el kell jutni arra a szintre, hogy legyenek adatok, el kell jutni utána oda, hogy használjuk, elfogadjuk az AI-t, és utána el kell jutni az AI ügynökök szintjére. Szerencsére ez most már hónapok leforgása alatt megtehető, hogyha van akarat. És ez ugyanúgy igaz egy cégvezetés, egy államintézmény, bárminek az esetében, hogy az elsősorban akarat kérdése. Viszont hogyha megpróbáljuk, akkor nagyon sok esetben, sőt, amivel én találkoztam, az minden esetben az egy pozitív tapasztalat lesz, és már nagyon rövid távon érezteti a hatását, hogyha elfogadjuk ezt, mint lehetőség és mint opció, nem próbálunk küzdeni ellene. Ellenkező esetben viszont, ahogy telik az idő, egyre rosszabb és rosszabb helyzetbe kerülhetünk.